Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Örülök, hogy itt lehetek közöttetek újra. Krónika első könyvében azt mondja az ige, hogy keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Máshol pedig azt olvassuk, hogy keressetek engem és éltek. Vagy aki keres, az talál. Vajon az Istennel való kapcsolatunk annak köszönhető, hogy keressük őt? Nyilván ennek is van ebben szerepe. De vajon mi keressük őt? Mert hogy elrejtőzött? Azt hiszem, hogy valójában nem mi keressük Istent, hanem valójában ő keres minket. Mert hogy mi rejtőztünk el, de úgy is mondhatnánk, hogy elvesztünk. De miért kell Istennek minket keresnie? Nem tudja, hogy hol vagyunk? Isten nagyon jól tudja, hogy hol vagyunk, hiszen úgy olvassuk az igében, hogy Ézsaiás 46-ban, hogy hordoztalak születésetek óta, vénségektig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek, én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Tehát Isten mindent tud rólunk. Már azelőtt mindent tudott rólunk, mielőtt erre a világra születtünk volna. Nincs szüksége arra, hogy minket keressen. De akkor miért keres minket? Azért, mert azt szeretné tudni, hogy mikor kezdjük mi keresni őt. És mikor talál meg minket, amikor mi megtaláltuk őt. Hogyan keresi Isten az embert? Hogyan keres ő? Hogyan szól hozzánk? Hogyan szólít meg minket? Miért fontos ezt tudnunk? Azért, mert hogyha meghalljuk az ő hangját, akkor ki fogjuk tudni deríteni, hogy hol van ő. Számunkra is segítség. Ugye azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, így mondta Pál apostol a görögöknek, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák és megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ugye ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, de mégsem tudjuk, hogy hol van. Mégis az életünkben időnként felbukkan, időnként eltűnik, és mi keressük őt, néha megtaláljuk, néha szem elől tévesztjük, és olyan jó lenne tudni, hogy pontosan hol van. Jó lenne tudni, hogy valóban, hogyha ott van az én jobb kezem felől, akkor bármikor kinyújtom az én jobb kezem, akkor megtalálom őt. És azért jó hallani az ő hangját, hogyha keres minket, mert hogyha halljuk az ő hangját, akkor ki tudjuk tapogatni, hogy hol is van ő. Van ennek egy ilyen logikai megfontolása is. De hogyan keresi Isten az embert? Hogyan hallhatjuk az ő hangját? Hogyan kereste Isten az első embert? Ádámot. Megkérdezte sűrű alkonyatkor, amikor jártak erdben, hogy hol vagy. Ugye egy ilyen egyszerű kérdést tett fel, egy kétszavas kérdés. A Bibliában vannak ilyen nagyon rövid, de nagyon mély kérdések. És nagy jelentőségű kérdések. Miért nagyon fontosak ezek a kérdések? Mert ezek a kérdések nem csak Ádámnak szólnak, hanem ezek nekünk is szólnak. Hol vagy? Olyan könnyű rá válaszolni, nem? Tudjuk, hogy hol vagyunk, hát itt vagyok. Na de ez a kérdés nem csak ennyit jelent. És Ádámnak sem ennyit jelentett. Rövid kérdés, de vajon könnyű rá válaszolni? Gondold végig, hol vagy. Azon a helyen vagy, ahová Isten állított, vagy ahová szeretett volna állítani? Azon a helyen vagy, ahol lenned kell, vagy nem azon a helyen vagy? Nagyon mély kérdés. De vannak más hasonló ilyen rövid kérdések is a Bibliában. Például az, hogy mit csinálsz itt, Illés? Ugye ez is egy olyan kérdés, ami Illésnek szólt, és látszólag könnyű volt neki rá válaszolni. De valójában, ha belegondolunk, akkor nem csak Illésnek szól, és egyáltalán nem könnyű rá válaszolni. Mit csinálsz itt, ahol vagy? Jó helyen vagy? Azt teszed, amit tenned kell, azt csinálod, amit szeretnék, ha csinálnál, vagy valami más csinálsz? De van egy olyan kérdés, és biztos arra is emlékeztek, amikor Pétertől megkérdezte az Úr a feltámadása után, hogy szeretsz-e engem? Ez is könnyű kérdés, könnyű rá válaszolni, de mégsem könnyű rá válaszolni. Mert hát nyilvánvalóan, ugye, ha tőlünk kérdezné meg, akkor mit lehetne erre mondani? Hát hogy ne szeretnélek, Uram? Hát erről szól a kereszténység. Szeretem Krisztust, és követem őt. De vajon biztosan szeretjük mi Krisztust? Biztosan megmelengeti a szívünket, hogyha vele találkozhatunk? Akkor is szeretjük, amikor éppen próbák és nehézségek érnek? Nem könnyű erre a kérdésre sem válaszolni. Elsőre könnyű, de mikor egy picit jobban belegondolunk, akkor már nem annyira könnyű rá a válasz. Isten sokféleképpen segíthet minket a keresésben, de talán ezek a személyes kérdések, ezek azok, amelyek leginkább közel hozzánk őt. Ugye az Isten keresésnek az egyik pillére az Isten beszéde, a Biblia, az ige, az Isten tiszteletek, az Isten dolgairól való beszéd. Kétségkívül ezek szükségesek, hiszen a hit hallásból van, és hogyha mi nem hallanánk, nem tudnánk róla, nem olvasnánk az ő beszédét, akkor nem ismernénk meg őt sem. De nem elég Istenről hallani. Az kevés. Van még egy pillér, nekünk személyesen ki kell őt tapogatnunk. Meg kell őt találnunk. Meg kell találnom magamnak azt az Istent, aki én hozzám szól. Rajtam nem segít, hogyha valaki más az én környezetemben megtalálta őt, és beszámol erről a tapasztalatáról. Valamennyit segít természetesen, de az én életemet azt fogja megváltoztatni, hogyha én találom meg, és én hallom az ő kereső hangját, az én fülembe jut el. Ugye a 10 parancsolatban is így olvassuk a parancsolatokban, hogy a te Istened, nem a ti istenetek, vagy nem az Isten, aki a mennyben van, a teremtő és fenntartó Isten, hanem a te Istened, a te személyes Istened, amikor ezt parancsolja, ezt mondja. És ebben segítenek minket ezek a nagy kérdések, hogy őt személyesen valahogyan, ha kitapogathatnánk, hogy végre élővé váljon számunkra, hogy kicsoda ő. És nagy kérdés az, hogy hogy tudjuk mi ezt a személyes hangot meghallani. Érdemes ezen gondolkodni, akár házi feladat is lehet, vagy akár délután is gondolkodhatunk róla, hogy hogyan lehet ezt a halk, szelíd hangot meghallani, ami elüt ennek a világnak minden hangjától. Ennek ugye egyszerűen kell, hogy legyen egy technikája, mert azt mindannyiunknak meg kell hallanunk. De most szeretnék egy ilyen rövid kérdésre fókuszálni a mai napon, egy ilyen nagyon rövid, de nagyon fontos kérdésre, hasonlóra, mint amiről az előbb is beszéltünk. Ismerős lesz számotokra ez a kérdés is, ez Jézusnak a Betesda tavánál történt gyógyításánál hangzott el. Keressük meg az igét János evangéliuma 5. fejezetében. János evangéliuma 5. fejezetében a 2-tól a 9. terjedő verseket így olvasom. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi nemű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta így van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Meg kell jegyeznünk, hogy a negyedik vers nem része az eredeti szövegnek, ez egy későbbi betoldás. Az, hogy időnként angyal szállt a tóra, felzavarta vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akár minemű betegségben volt. Bár nem része az eredeti szövegnek, de olyan szempontból mégis jó, ha tudunk róla, hogy ez volt akkor a hiedelem, erre hivatkozott maga a beteg is, amikor Jézus felajánlotta az ő segítségét. De mi az ötödik verstől vesszük fel a fonalat. Jézus tehát látja a nyomorult embert, és nem várja meg, hogy a beteg kérjen segítséget. Lehet, hogy az nem is tudta, hogy kicsoda ő, hanem maga Jézus kezdeményezett. Felteszi neki a kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Amikor annak idején gondolkodtam ezen a példázaton, akkor nem értettem, hogy mi szükség volt erre a kérdésre. Azt gondoltam, hogy hát Jézus valóban Isten fia volt, gyógyított, tanított, csodákat tett, de hát nem mindig állt a kérdések magaslatán. Hát miért kellett ezt megkérdezni? Hát nem látja ezen a szerencsétlenen, hogy gyógyulni szeretne? Hát azért van ott, azért van a Betesda tavánál, mert valami csodában reménykedik, hogy hát ha őt, hát ha majd meggyógyulhat. Vagyis ez a párbeszéd olyan értelmetlennek tűnt, hogyha utána úgyis meggyógyulja, akkor mire van ez a színjáték, hogy akkor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akkor kezdtem megérteni ezt a... találtam meg a választ erre a kérdésre, amikor egy másik kérdésre is megértettem a választ, ami engem foglalkoztatott, mégpedig arra, hogy vajon mi az oka annak, hogy Jézus, amikor a Földön járt, akkor minden beteget, aki segítségért őhozzá folyamodott, a fizikai betegségéből meggyógyított. Senkit nem utasított el. De miután elment innen a Földről, annak ellenére, hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy veletek maradok a világ végezetéig, tehát valóban komolyan vehetjük, hogy ő, ha ketten, hárman összegyűlnek, akkor Jézus ott van. Utána mégsem látunk ilyen csodás gyógyításokat, legalábbis nagyon ritkán. Mert az sem igaz, hogy nem látunk ilyet. Látunk csodás gyógyulásokat, amik nyilvánvalóan Isten közbeavatkozásának köszönhetőek, de nem gyakran. Legtöbb beteg ember nem gyógyul meg. Hordozza a betegségét, sokan meg is halnak a betegségben, és mi az oka annak, hogy utána nem az történt, mint előtte. Engem ez sokáig foglalkoztatott. Ugye először is nem igaz, hogy nincsenek gyógyulások. Olyan csodás gyógyulásból kevesebb van, de a gyógyulás az ember életében, a gyógyulások, a fizikai gyógyulások azért jelen vannak. Isten az ember genetikájába beletette ugye azt a bizonyos immunrendszert, az öngyógyításra, a testnek a gyógyulásra való képességét, csak hát lassabban történik. És ott van az a bizonyos egészségügyi üzenet, ami éppen ezt szolgálja. Tehát ilyen értelemben az Isten továbbra is kiárasztja ránk az ő kegyelmét és segítségét ezeken az öngyógyító mechanizmusokon keresztül. De tény az, hogy nem minden betegségből gyógyulunk ki. És mi ennek az oka, hogy Jézus az ő távozása után már nem teljesen ugyanúgy bánik az ő követőivel, mint előtte? Hát az, hogy amikor Jézus itt a Földön járt, akkor az emberiség bizonyos szempontból a mélyponton volt. Az Isten ismerete majdnem, hogy teljesen kiveszett az emberek közül, még a zsidók is egy haragvó, szigorú, szeretetlen, torz Istent úgymond imádtak, mert egy ilyen Istent nehéz imádni. Ugye a farizeusok tettek róla, hogy az a fajta istenkép, aki az írásban volt, az eltorzuljon. Egy ilyen törvényeskedő, a törvényeket szigorúan betartató istenképük volt. És Jézusnak mielőtt lelki tanításokat fogalmazott volna meg, mielőtt az embereket valamilyen módon Istenhez közel tudta volna vinni, először meg kellett értetnie, hogy ki is az az Isten, akit ő képvisel. Meg kellett mutatnia Istennek a valódi jellemét. Ezért ahhoz, hogy ezt az istenképet helyreállítsa, ez emberfiaként először embereknek emberi módon mutatta meg Isten szeretetét és jóságát. És ez nem volt más, mint egyszerűen az együttérzés kifejezése, az emberi segítségnyújtás. Jézus meghallgatta és megértette az emberek panaszát. Jézus közelében jó volt tartózkodni. Szerettek vele lenni az emberek, főleg az egyszerű emberek. Azt mondták, hogy vámszedők és bűnösök és paráznák barátja. Lenézték őt a pallérozott tudású farizeusok. Jézusnak jó volt a társaságában lenni, jó illatot árasztott. És el is gondolkodhatunk azon, hogy vajon a kereszténységnek ma is nem ez lenne az elsődleges célja és értelme. Mi szeretnénk jó keresztények lenni. Vajon a mi társaságunkban szívesen tartózkodnak mások? Érdemes ezt a kérdést feltenni. Vajon látjuk azt, hogy amikor együtt vagyunk emberekkel, akkor nem kerülnek minket, sietve távoznak onnan, hanem úgy leülnek, és egyszerűen jól érzik velünk magunkat. Mert Jézussal így érezték magunkat. Ez egy nagyon jó fokmérője a mi kereszténységünknek is. Kereszténységünk az nem arról szól elsősorban, hogy mi a Bibliából mennyire jól tudjuk az ottani igazságokat, és ha kell, hanem akkor ezt mondjuk, és mindenkit rendre utasítunk és helyre teszünk, hanem Jézus sem ezzel kezdte, hanem azzal, hogy szerette az embereket, és az emberek ezt érezték, és szerettek vele lenni. Ezért gyógyított, tanított, vigasztalt, kenyeret szaporított, csak utána beszélt a lelkiekről. De azért tegyük fel a kérdést, hogy a testi csodák, a testi gyógyítások, a csodák, a halottak feltámasztása, vajon akkor nem tartalmazott lelki tanítást? Hát dehogy nem. Csak az ő mennybe menetele után értették meg a tanítványok, hogy azok a cselekedetek, amelyeket itt Jézus tett a földön, amelyek olyan emberiek voltak, olyan egyszerűek voltak, hogy embereket gyógyított, ezek mind lelki tanítást tartalmaztak. Egytől egyig nagyon fontos lelki tanítást tartalmaztak, hiszen végül csak a lelkiek maradnak meg. És Jézus semmit nem tett a földiekért, hanem végső soron mindent, amit tett, az a mennyeiekre mutatott. Ahogyan a korintusi első levélben is olvassuk, amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Ezért tűnnek olyan furcsának olykor Jézus szavai, vagy az ő gyógyításai, mert bele voltak abba foglalva a lelki tanítások. Ezért kérdezte meg a betegtől is, hogy akarsz-e meggyógyulni. Jól tudta Jézus, hogy meg akar gyógyulni, de feltette neki ezt a kérdést. És érdekes, hogy ok nélkül nem tette fel. Van olyan ember, aki valamilyen betegségből nem akar meggyógyulni? Szinte elképzelhetetlen. Pedig van. És olyan is van, aki még a testi betegségből sem igazán akar meggyógyulni. Egy kicsit játszunk el a gondolattal a betesdai beteg esetén. Megtörtént a csoda. Felvette a nyoszójáját, járni tudott. Mindenki a csodájára járt. Hazament az ő környezetében, az ő családjában is. Mindenki ezen csodálkozott. Úgy el tudjuk képzelni, hogy az emberek tapogatták az izmait, járatták, hogy menj fel alá, hogy tudod csinálni azt, amit eddig nem tudtál csinálni. Valóban egy csodálatos dolog lehetett. De ugye minden csoda három napig tart. Jött a másnap, jött a harmadnap. Az emberek kezdték megszokni, hogy az, aki 38 évig nem tudott felállni, az most jár, kell, ereje van. és kezdtek lassan hozzászokni az emberek. Az élet kezdett visszatérni a régi kerékvágásba. És ez a beteg észrevette, hogy úgy megváltozott körülötte a környezet. Ugye már nincs ott a Betesda tavánál, otthon van, már másképp tekintenek rá, már nem jönnek az adományok, nem jönnek az alamizsnák, a segítségek, mert hát nincs rá szüksége. A családtagja is már talán kezdik mondogatni, hogy most már kellene valamit dolgozni, mert most már tudsz dolgozni, van erőd, de hát nem ért semmihez, hát soha nem dolgozott. Az emberek már nem szeretettel és együttérzéssel tekintenek rá, hanem elvárásokkal kezdenek rátekinteni. Lehet, hogy időnként visszamegy még a Betesda tavához, hogy találkozzon a régi barátaival, beszélgessenek, mert mégiscsak ott van a múltja. Azok meg irigykednek rá, mert azok még mindig ott vannak, és betegek, ő meg meggyógyult. És hogy az ember el tudja képzelni, hogy egy idő után lehet, hogy magányos lesz az ember. Az a szociális környezet, amiben ő élt évtizedeken keresztül, az hirtelen eltűnt, és most ott van, úgy a semmibe kiszolgáltatva, nem tud mit kezdeni magával, mások sem tudnak mit kezdeni vele. És lehet, hogy eszébe jut, hogy talán jobb volt, amikor még nem voltam meggyógyulva. Úgy az életem egy bizonyos átlátható mederben folyt, most nem tudom, hogy mit csináljak. Egy ismeretlen életet kell élnem, amit eddig nem éltem. Tehát nem olyan egyszerű ez a kérdés. De hogyha lelkinek is végig gondoljuk ezt a dolgot, lelki értelemben, hogy valaki akar-e meggyógyulni. Az ember valódi betegsége a bűnbetegség, ami nem csak 38 éve tart, hanem egész életünkben fogva tartott minket, és egész életünkben abban nyomorogtunk. És ez a betegség nem csak annyira tesz minket alkalmatlanná az életre, mint ahogy ezt a betesdai beteget tette, hanem minket teljesen alkalmatlanná tesz. Így olvassuk az Ézsaiás 1:6-ban, tetőtől talpig nincs e testben épség. Az emberben semmi épség nincs. Teljes mértékben minden porcikája beteg. Isten szemében, ahogy itt beszéltünk délelőtt is, olyanok vagyunk, mint a halottak. Csak van egy különbség. Mi nem érezzük magunkat halottnak, sőt, sokszor még betegnek sem. És hogyha megkérdezi tőlünk Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor nem olyan egyszerű erre a válasz. Ugye az embernek az első reakciója az, hogy miért, mi bajom? Miből kellene meggyógyulnom? Talán a derekam az szokott fájni, meg a térdeim is, de más bajom nincs. Az ember nincs tisztában vele, hogy beteg. A másik véglet az, amikor szembesülünk az állapotunkkal, amikor megértjük, hogy mit akart ez a bizonyos Ézsaiás 1:6 mondani, hogy nincs e testben semmi épség. És ilyenkor az ember összetörik, és megpróbál meggyógyulni saját erejéből, megpróbálja nem azt csinálni, amit korábban tett, hanem valami egészen mást, és rájön, hogy ez nem megy. És a legnagyobb erőfeszítése sem tud semmit mozdítani. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy hát nem megy, nincs emberem, lehetetlen, reménytelen a helyzetem. És nem jut eszünkbe, hogy talán van megoldás rá. És még ezek mindig a kisebbik bajok. A nagyobbik baj az, hogy valóban vannak olyan betegségeink, amelyekből nem akarunk meggyógyulni. Ezek azok a bűnök, jellemhibák, szokások, amelyekről nem szívesen beszélünk. Másoknak sem, de magunknak sem. Mert nagyon nehéz olyan dolgokról beszélni, amit az ember nem akar elengedni, amivel nem akar szembenézni. Nem tudom, hogy ismeritek-e azokat a kérdéseket, amelyek úgy kezdődnek, hogy miért bűn az, ha? Miért bűn az, ha mondjuk kinyitok egy pletykalapot, vagy ha megiszol egy kávét, vagy ha esetleg megnézem a kedvenc sorozatomat, miért? Van ebben valami bűn? Hát nincs. Nem követtem el én semmi bűnt. De az ember, amikor felteszi azt a kérdést, hogy miért bűn az, az azt jelenti, hogy sejti, hogy valami nem teljesen stimmel vele. De úgy szeretjük félretenni, mert hát miért bűn az? Hát nem bűn. Ne foglalkozzunk vele. Vagy pedig megmondjuk a véleményünket valakinek. Hát az igazságot meg kell mondani. A bűnt le kell leplezni. Lehet, hogy az az illető nem kíváncsi rá éppen, és nem is akarja hallani. Lehet, hogy egy kicsit ki is robban belőlünk, de hát az igazságot mondom meg neki. Hát erkölcsi kötelességem megtenni ezt. Bűn az, ha én elmondom azt, amit hallania kell, vagy beszélünk egy kicsit másokról a hátuk mögött. Csak az igazat mondjuk, de hát meg kell beszélni, hát van vele probléma. Másokkal vannak probléma. Lehet, hogy nem csak jót mondunk róla. Az ember érzi, hogy nem biztos, hogy ez a helyes megoldás. De mégis valami belülről feszíti, hogy ezt meg kell tenni, és aztán úgy elsodródnak az események, eltelik minden, és nem gondolkodunk rajta többet. De van még ennél alattomosabb betegség is. Az ember mihez ragaszkodik a legjobban? Azt szokták mondani, hogy az életéhez. Ugye? De ez nem igaz. A fizikai életünkhöz nem ragaszkodunk annyira, azt tudjuk két végéről égetni, és nem zavar minket, hogy ebből baj lesz. Amihez mi igazán ragaszkodunk, ami a mi igazi életünk, az nem a fizikai életünk, hanem a mi álmaink. A mi elképzelésünk arról, hogy milyen is a jó és normális élet. Jó élet. Ugye nem a bűn, a bűneinkről, azokról, amelyeket mi bűnnek tudunk és gondolunk, azokról mi lemondunk szívesen, és azok, ahhoz mi Isten segítségét kérjük. De, és nem a bűnös álmainkra gondolok, hanem a jó álmainkra. Ahogyan, amit mi jónak gondolunk, egy istenfélő életre, amire mi gondolunk, vagy ahogy mi szeretnénk szolgálni az Istent és a mi embertársainkat, mi ezt úgy elképzeljük, hogy ezt mi hogy szeretnénk tenni, hogy lenne jó ezt tenni, és van nekünk erre egy tervünk, amivel semmi baj nincs. Tényleg, ha ezt végig lapozzuk, akkor nincs benne semmi probléma. Mi lehet ezzel a probléma mégis? Mi lehet a mi álmainkkal a probléma? Az, hogy az az én tervem, az az én álmom, az én elképzelésem, amire azért van szükségem, mert nekem én szeretnék egy boldog, kiegyensúlyozott, jó életet élni, és azt én tudom, hogy azt hogy szeretném élni. Hát nem más tudja azt, hanem azt én tudom, hogy azt hogy szeretném élni. Ez az én tervem. Ez az én álmom. Csak azzal nehéz szóba állni, és azt nem tudom, hogy vajon Isten is így gondolja-e, hogy az számomra a jó élet, és az számomra a jó terv. Tudjátok, az ártatlan álmainkból tudunk a legnehezebben kigyógyulni. Ezek azok a betegségeink, amelyekből azért nem akarunk kigyógyulni, és azért fogunk nagyon nehezen kigyógyulni, mert ezekben aztán semmi problémát nem látunk. Csak kérdés, hogy vajon Isten nem akar-e ezekből minket kigyógyítani? Lehet, hogy Isten nem lehetséges-e az, hogy Isten valami más utat szán nekünk, valami más úton akar minket vezetni, másfele szeretne vezetni, és lehet, hogy azok az álmok, amit mi olyan jónak gondolunk, az valahol a mi megkeményedett énünknek a terméke. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiről nem tudnánk lemondani? Majdnem mindenki tud ilyet megfogalmazni, hogy igen, sok mindenről le tudok mondani, de azért arról nem. Arról azért nem tudnék lemondani. Vajon Jézusnak volt-e valami olyan dolog az életében, amiről nem mondott le az emberért? ami emberi dolog volt. Jézus mindenről lemondott, mindent elveszített. Nem az ő tervei szerint élte az életét. Én nem a magam életét élem, hanem az Úrét, amit az Úr mond nekem. Amikor Jézus fölénk hajol és megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akkor mi azt szoktuk válaszolni, vagy azt válaszolnánk, hogy igen, Uram, akarok. Akarok, csak ne kérdezz rá tételesen mindenre. Én azokból a dolgokból szeretnék meggyógyulni, amelyek tényleg betegségek, de amelyek szerintem rendben vannak, azt ne érintsük, azt hagyjuk békén. Sokan nem érzik korlátnak azt, ha ott kell maradni a Betesda tavánál, és jókat beszélgetni, vigasztalni egymást a sok nyomorúság miatt, ami ért minket. Ezt könnyebbnek érezzük néha, mint belevágni egy teljesen új és teljesen ismeretlen életbe. És a gyógyulás az lehet, hogy egy ismeretlen életet fog hozni számunkra. Jézus nem azért kérdezi tőlünk, hogy akarunk-e meggyógyulni, mert ne tudná azt. Hiszen ismeri mindannyiunk lelkét. Tudja, hogy mi van a szívünkbe. Azért kérdezi, hogy te magad nézz szembe azzal, hogy valójában mit is akarsz. Mit akarsz? Egy jó életet akarsz? Egy hívő életet? Egy gyümölcsöző életet? Egy boldog életet? Vagy Krisztust akarod mindenek felett? És odaadod akár az életedet is, akár a boldog életedet is, és akár az álmaidat is ezért. Ezt jelenti ez a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. Mert ha meg akarsz gyógyulni, akkor Isten mindenből meg fog gyógyítani, abból is, amiből esetleg nem akarnál. Gondold végig, mit is akarsz valójában. Nézzük tovább a történetet. Jézus nem várta meg a választ. Nem kérdezte meg azt, hogy hiszel-e. Furcsa, hogy ebben a történetben nem kérdezi meg Jézus, hogy hiszel-e, hogy hiszed-e. Sőt, a betegnek a tétovázása és a mellébeszélése sem állítja meg, hanem azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. A gyógyítás ennyi volt. Ez mit jelent? Meggyógyult a betesdai beteg, és hogyha nekünk is ezt mondja, hogy meggyógyultál, kelj fel és járj, akkor nekünk is ennyi? Most erre azt gondolhatnánk, hogy ez kizárt. Túl egyszerű lenne. Tehát, hogyha most én meg akarok gyógyulni, és azt mondja Jézus, hogy kész, meggyógyultál, mostantól kezdve élj igaz életet. De erre azt mondanánk, hogy ez lehetetlen. Hát én ugyanaz vagyok, mint tegnap, ugyanúgy gondolkodok, mint tegnap. Mitől lenne ez más? Pedig a betesdai betegnél ilyen egyszerű volt a gyógyítás. Azt mondta neki, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. Hol volt itt a csoda? Mikor következett be a csoda? Akkor, amikor Jézus azt mondta, hogy kelj fel és járj? Nem. Akkor még semmi nem történt. A csoda akkor következett be, amikor a beteg engedelmeskedett. Amikor felkelt és elindult. Ez a mozzanat nagyon fontos. Ez a történetnek a kulcsa. Felolvasok egy részletet a Jézus élete című könyvnek az erre vonatkozó leírásáról. A megváltó nem kérte ezt a szenvedőt, hogy higgyen benne. Egyszerűen így szólt, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj. Ám a férfi hite belekapaszkodik ebbe a mondatba. Minden idegét és izmát átjárja az új élet, bénult tagjai egészségesen kezdenek működni. Kérdés nélkül aláveti akaratát Krisztus parancsának, és összes izmai engedelmeskednek akaratának. Felszökken és újra tud mozogni. Jézus nem biztosította isteni segítségről. A férfi egy percre kételkedhetett volna, de akkor elveszíti egyetlen gyógyulási lehetőségét. Ám hitt Krisztus szavának, aszerint cselekedett, és visszanyerte erejét. Ugyanúgy nyerhetünk lelki gyógyulást. A bűn elválasztott az isteni élettől, lelkünk megbénult, nem vagyunk képesek szent életet élni, ugyanúgy, mint a magatehetetlen férfi sem tudott járni. Sokan ismerik fel gyámoltalanságukat, sovárognak a lelki élet után, amely összhangba hozza őket Istennel, és hiába küzdenek, hogy elnyerjék, kétségbe esetten kiáltanak fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. E csüggedők, küszködők, nézzenek fel. A megváltó a vérén megváltottak fölé hajol, és kifejezhetetlen szerítséggel, szánalommal így szól, akarsz-e meggyógyulni. Megparancsolja, hogy kelj fel egészségesen, békében. Ne várj, amíg érzed, hogy meggyógyultál. Higgy szavának és teljesül. Állj akaratoddal Krisztus oldalára. Szolgálj neki, cselekedj szava szerint, és erőt fogsz kapni. Bármilyen bűnös szokásba, uralkodó szenvedélybe merül is bele az ember hosszú időn át, amely parancsol testnek és léleknek, Krisztus meg tud és meg is kíván szabadítani attól. Mi volt tehát itt a legnagyobb csoda? Jézus gyógyítása? Az valóban csoda volt. De a Jézus gyógyítása csak úgy tudott bekövetkezni, hogy a férfi hite belekapaszkodott ebbe a mondatba. Enélkül nem következett volna be. És vajon ez nem csoda, hogy annak a férfinak a hite belekapaszkodott ebbe a mondatba? A hitnek ez az a csodája, ami nélkül nem gyógyult volna meg. Jézus ezért nem tette fel neki a kérdést, hogy hiszed-e. Mert ha nem hit volna, akkor nem állt volna fel. Ez az ember hitt, és az ő hite belekapaszkodott Jézusba. És ez a hit volt, így tudta őt ez a hit meggyógyítani. És miért csoda ez? Ki meri elhinni azt, hogy Isten a lehetetlen akadályokat egyetlen szavával el tudja hárítani? Könnyű elhinni, amikor olvassuk az evangéliumokat. Hát igen, hát mi hisszük, hogy az ott úgy történt. De vajon az én életemnek a lehetetlen dolgait is Isten meg tudja oldani, amelyeket én éveken keresztül, amelyben nem látok változást? Ezt már nem olyan könnyű elhinni, nem? Ezt már nem olyan könnyű elhinni. Hát nem működik. Nem működött. Nem érzem, nem látom, nem látok eredményt, nem látunk egymáson eredményt. És mégis azt mondja Jézus, hogy mégis ez a kulcs, hogy hidd el, ha én mondom, kelj fel és járj. Eddig jártál bűnben, most kelj fel és járj igazságba. Ilyen egyszerű ez. Mert ha ezt teszed, akkor meg fogod a te hiteddel mozdítani a menny összes erejét és hatalmát. Vajon ez miért nem számít saját erőfeszítésnek? Mert mi azt mondjuk, hogy hát saját erőből nem megy, hát azért nem sikerült, mert saját erőből. Hol van a határ a saját erőből tett erőfeszítés, és a között, amikor Isten parancsára teszem? Akkor nem számít saját erőből tett erőfeszítésnek, amikor valóban hozzám szól Isten. Amikor az a halk és szelíd hang valóban az én fülemben hallatszik, és valóban rájövök, hogy ezt nekem mondta Isten. Amikor a személyes megszólítás eljut az én tudatomig, és megértem, hogy nekem szólt. Mert ha nekem szólt, akkor van, aminek engedelmeskedni. Ha nem nekem szólt, akkor minek engedelmeskedjek? Kinek engedelmeskedjek? Amikor halljuk azt, hogy kelj fel a te, vedd fel a te nyoszoljádat és járj, és ha eddig jártál bűnben, és ezután járj igazságban, és ezt megértjük, és mondogatjuk egymásnak, és arra gondolunk, hogy hát igen, itt a testvérekre ráférne ez, meg a vezetőinkre ráférne ez, akkor nem nekem szól, akkor a többieknek szól. De ha nekem szól, ha tényleg nekem szól, akkor van, aminek engedelmeskedni tudok. Mert egy felszólítás érkezett hozzám, aminek eldönthetem, hogy engedelmeskedek, vagy nem. És ez az egész dolog ennyire egyszerű. Hallottam én Istentől azt, hogy ezt ne tedd, hanem tegyél mást, járj igazságban. És elhiszem neki, hogy ezt meg fogom tudni tenni az őreivel, és engedelmeskedek neki. Felkelek, és a nem létező izmaimat megmozdítom, és elkezdem tenni, csinálni. Mert akkor működni fog. Akkor meg fogom látni a csodát. És mi ennek a feltétele? Akarsz-e meggyógyulni? Ilyen rövid, egyszerű feltétele van. Gondoljuk hát végig mi is, hogy szeretnénk-e meggyógyulni. Tudunk-e teljes hittel belekapaszkodni Jézus felhívásába, Jézus parancsába, meghalljuk-e az ő hangját? Hogyan hallhatjuk meg az ő hangját? Hogyan győződhetünk meg arról, hogy nekünk mondta ezt? És tudjuk-e, hogy mit mondott nekünk? Tudjuk-e, hogy mikor mondta ezt nekünk? És belekapaszkodunk-e ebbe, és tudunk-e neki engedelmeskedni hittel? Mert ahogyan a betesdai betegnek ez sikerült, úgy nekünk is sikerülhet. Én azt kívánom, hogy mindannyian ilyen betesdai betegek legyünk. Amen.